Sziasztok, Kanicsár Ádám András vagyok, LMBTQ újságíró, és ez a Budapest Pride Vedd Vissza a Hangot podcastje. Mostani adásunk vendége pedig Alföldi Róbert, rendező, színész, és hát szerintem Magyarország egyik legfontosabb alakja már évtizedek óta. Köszönjük, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, mi nagyon-nagyon vártunk rá.
Mire?
Arra, hogy itt ül velünk, hogy elvállalt, és hogy utána már itt ülj a stúdióba és beszélgessünk. Úgyhogy sok mindent vártunk.
Jó, én is köszönöm.
Kezdjük is, akkor vágjunk bele a kérdésekbe. Több interjúdat elolvastam, amik az elmúlt hónapokban születtek. Az egyik interjúban kiemelted, hogy mennyire belső harmóniát érzel, és ez azért tűnt fel nekem nagyon ez a mondat, mert pont a hetekben néztem meg a Mephistót, amit ilyen zavarbejtő, rajongó módon le is írtam az e-mailben, amiben megkerestelek, és ott pont nyilván tudja az ember, hogy egy színészt lát a színpadon, de ott pedig pont, hogy nem egy belső harmóniát láttam, hanem egy nagyon-nagyon durva, eredendő dűt és csalódottságot, ami kicsit az volt az érzés az embernek, hogy ki van adva abban a darabban, és ki van adva a
színpadon. Ja, én nem tartom ennyire misztikusnak az én szakmámat, tehát, hogy én ezt egy szakmának tartom. Ott az a dolgom, hogy ezt játszom, az a dolgom, hogy ezt képviseljem, hogy erről szól az előadás. Az, hogy egyébként az ember magánemberként mennyire van egyben. Én nem azt mondom, hogy harmóniában, én azt hiszem, ezt nem azt mondtam, valami is, hogy össze vagyok csúszva magammal. Uh-huh. Ami egy picit más dolog. És ez nagyon fontos, de ez a Covid. Tehát ez a Covid-féle leállás, hogy valahogy volt a tudatomnak és a tudatalattimnak ideje meg lehetősége arra, hogy valahogy összecsúszson, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa. De hogy ez egy teljesen más dolog, az, hogy az ember mit képvisel. Természetes, hogy egy színésznél az lenne a cél, hogy aránynak hitelesen képviselje azt, amit a színpadon elvárnak tőle, vagy az adott szerepet, vagy az adott karaktert, vagy szituációt, vagy előadás stílusát. Ugye ez az Átriumban, és az Urbán András rendezte, aki egy csodálatos külföldre szakadt hazánk fia. Nagyon fogja ezt utálni az András. Szóval, hogy ő a Szabadkai Kosztolányi Színháznak az igazgatója, és hogy én nagyon-nagyon kedvelem az ő nagyon expresszív, pofátlan, kimondós, talán még megmerem kockáztatni, túlzó fogalmazás módját, ahogy ő beszél a világról az elmúlt évtizedekben. És amikor az Átriumban szó került arról, hogy ez a Mephisto lesz, akkor én szerettem volna nagyon, hogyha az András rendezi. Pontosan ezért, amit te mondasz, hogy ő nem finomkodik sem a dühével, sem a fájdalmával, sem az elkeseredettségével, sem a teátrális színpadi eszközeivel az ügyben, hogy hogyan fogalmazza meg ezt az állapotot. Az, hogy én ezt képviselem, vagy hogy én ezt látom a világban magam körül, vagy ezt érzékelem magam a világban, ez még inkább arra késztet, hogy valamiféle, hát mit mondtál, belső harmóni?
Belső harmóni.
Ez elég gicses hangzik. Hogy valami rend legyen bennem. Mert annyira nagy rendetlenség van kint. És egyre nagyobb rendetlenség lesz, és egyre inkább követhetetlen rendetlenség lesz, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy valahogy az ember egybe tudja maradni, vagy egybe rakja magát. És nagyon más lenne, hogyha nem lett volna Covid. Tehát, hogy az a másfél éves leállás, az nekem nagyon jót tett.
De ezt ki is tartott, ez az összecsúszás?
Ki, igen. Tehát, hogy ez annyira erős volt, vagy annyira új élmény volt, vagy új élmény volt találkozni magammal, hogy ez azóta is kitart. Illetve, és nem akarok semmilyen módon politizálni, ugye én eléggé, hogy mondjam, aktívan részt vettem itt a választások előtti időszakban, és aztán az történt, ami történt, és nekem az egy olyan pont volt, amikor valahogy, hát azt gondoltam, hogy én ezt elengedem. Mert én úgy hiszem legnagyon őszintén, hogy én ennél többet nem tudok tenni, és mivel ennek semmiféle eredménye nem volt, sőt, ezért én, amikor kijöttek a végeredmények, és a miniszterelnök úr elkezdett beszélni, akkor én kikapcsoltam a tévét, uh-huh. És valahogy én ezt kikapcsoltam. Tehát ezt az egész nem szeretem azt, hogy politika, mert ez nem politikával való foglalkozás, ez valahogy a közélettel, valahogy a társadalmi állapottal, valahogy a történésekkel való foglalkozást. Ezt én próbálom nagyon tudatosan minimálisra csökkenteni.
Hát az azért közben nem minimális, hogy közben vannak darabok, amik viszont a közélet problémáiba folyamatosan beleállnak.
De a színháznak nincs más dolga. Tehát a színháznak ez a dolga. Tehát az az én foglalkozásom. Sajnálom, hogy olyan világot élünk ma Magyarországon, hogyha valaki egy ilyen típusú darabban játszik, azt szerintem fölmerül nagyon sok régen áll, hogy egyáltalán elvállalná-e. Másrészt pedig nagyon szomorúnak tartom, hogy ez nem egy művészi tükörmutatás, hanem hogy azonnal össze van csúsztatva a hely, az alkotó, minden egy ilyen politikai oldallal, véleménnyel, vagy besorolással inkább.
Voltam egy beszélgetés, ami pont a magyarországi aktivizmusról szólt, amúgy pont az LMBTQ aktivizmusról, de szerintem minden aktivizmus tud ez érinteni, hiszen ami folyik a közéletben, igazából mindenki, aki a perifériára van téve, hát annak szüksége van erre a fajta aktivizmusra, és mások is említették, ők úgy beszéltek, hogy passzívak lettek nagyjából a közélet iránt, és számukra is ez az elengedés volt a lényeg, hogy tavaly megtörtént ez a választás, és utána azt mondták, hogy oké, ők többet nem foglalkoznak a politikával, nem foglalkoznak a közélettel.
Mert nincs értelme. Tehát semmiféle értelme nincs, és nem azért nincs értelme, mert a hatalom nem hallja meg, hanem azért nincs értelme, mert a társadalom az semmilyen módon nem rezonál semmi ilyesmire. És ez nem csak az LMBTQ, meg nem a... Tehát ez bármilyen kisebbség, vagy ez mondjuk annak, épp most mondtam itt a srácoknak, hiszen a 444, nem tudom miében vagyunk itt a felvételen,
stúdiójában,
hogy ugye írtak tegnap erről a tárgyalásról, amit a kirúgott tanárok indítottak, egy munkaügyi per, és ugye ott a 444 beszámolt ennek a menetéről, és az az abszurditás állt elő, hogy egy közintézmény vezetője, ez a pesti belső tankerület vezetője, valamilyen Beatrix, mert hogy a nevét nem bírom megjegyezni, ez közölte, hogy nem írhatják le a nevét. Mint egy közintézmény vezetőjének, aki felelős azért, hogy 5 embert kirúgtak, és egy munkaügyi perben áll. És akkor ez engem, mert hogy annyira ugye visszafogom magam a társadalmi történésektől, ez nálam nagyon kiverte a biztosítékot, és akkor kitettünk a Facebookra egy ilyet, hogy én nem szoktam ilyet kérni az én, hogy hívják, követőim, vagy micsodák, hogy posztolják a nő nevét. Négyen osztották meg. Miközben mondjuk egy egyszerű kutyás fotó a Roziról, vagy egy nőnapi köszöntő, ami szintén nagyon fontos, egy virágcsokorral, az 40 ezer.
Jó, de lehet, hogy pont ezért nem osztják meg, mert mások is elengedték ezt a dolgot, és már nem akarnak részt venni.
Az lehet, de az, hogy valaki, aki megtiltja a nevét, mint egy közintézmény vezető, hogy le lehessen írni, szerintem ez valahogy az abszurditásnak egy újabb fokozata. Jó, és lehet, hogy neked van igazad, hogy mégsem engedtem el, de elengedtem, mert hogy fél óránként tudnék ilyen történetet mondani. Csak valahogy ez tegnap az inger küszöbömet meghaladta, mert annyira pofátlannak tartom.
De amúgy alapvetően ez nem ijesztő, hogy ide jutottunk, hogy ezt el kell engedni? Mármint, hogyha belegondolunk, egy egészséges demokráciába az kellene történjen, hogy az
Jaj,
emberek érdekeltek.
Ne játszunk hülyét, meg naívat, hogy egészséges demokrácia.
Az feltételes módban mondtam,
de nincs,
hogy...
De már erről nem kell beszélni.
De hát akkor pont ezt érték el, nem? Hogy már
persze,
ne is higgyünk
nagyon,
benne.
Nagyon jól elérték, nagyon jól dolgoznak. Csodálatosan dolgoznak. Illetve, hogy csodálatosan használják az elmúlt 60 év beidegződéseit. Tehát a jelenlegi hatalom az ugyanazokkal a fogásokkal él, mint a sokat emlegetett Átkos. És mivel itt a magyar embereket, engem is beleértve, és téged is beleértve, és mindenkit beleértve, nem tanítottak meg arra, hogy mi az, hogy demokrácia. Ez ilyen veszőparipám, hogy szerintem a rendszerváltás után azzal kellett volna kezdeni, az óviba el kellett volna kezdeni a mindenkinek azt, hogy mit jelent az, hogy demokrácia. Hogy ezzel hogyan lehet élni, hogy az annak milyen buktatói vannak, hogy annak nem csak fényes oldala van, hogy a dolgod van. Ezt az embereknek nem tanították meg. Az emberek azt vették észre, hogy egyre rosszabbul élnek, hogy minden, ami évtizedekig biztonságot nyújtott, az hirtelen eltűnt. A saját családomban láttam, a nevelőapámon láttam, Isten nyugtassa. És ugyanazok a beidegződések történnek, hogy ettől kell félni, aztán két év múlva azoktól kell félni, akkor három év múlva amazoktól kell félni, most éppen ugye a más szexualitású emberek, vagy más nemi identitású emberektől kell félni, mert ugye a menekültek elfogytak, tehát arra nem lehet. Tehát, hogy mindig muszáj valami bűnbakot találni, és ezt ők csak használják, tehát ez a társadalom. És nekünk, neked, az értelmiségnek, az ellenzéknek, a nem tudom minek, az meg iszonyatosan nagy bűn, nem is bűne, problémája, hibája, hogy nem tudunk eljuttatni semmiféle más típusú gondolkodást. Tehát, hogy nem sikerül erről beszélni, vagy nem sikerül erről valós kommunikációt létrehozni. Tehát ebben a helyzetben miről beszélünk, hogy demokrácia?
Megfogta a fülemet, amikor említetted, hogy igen, amúgy valójában nincs elmagyarázva az embereknek, hogy mi az a demokrácia, mi a jó a demokráciában, mi a rosszban, és említetted, hogy nincs az sem elmagyarázva, hogy mi az emberek dolga egy demokráciában, mert most azért nagyon sok magyar ember valóban úgy működik, hogy majd valaki elintézi helyettem, vagy majd jön a jó világ, és mindennek a politika...
Nem, nagyon sokan úgy működnek, mert félnek, mert szoronganak, mert nagyon rosszul élnek, mert el vannak veszve ebben a világban, hiszen én magam is el vagyok veszve ebben a világban, miközben én figyelem ezt a világot, vagy azt gondolom, hogy aránylag tájékozott vagyok a világban. Tehát, hogy rendesen hangyáknak vannak kezelve. Tehát nem felnőtt lényeknek vannak kezelve, nem gondolkodó lényeknek vannak kezelve, tömegnek vannak kezelve.
Ezek után kicsit félve fejezem be a kérdésemet, de hogy szerinted mi lenne a dolga amúgy az embereknek egy demokráciában, hogy ez jobb legyen? Mert azért nem csak a politikára tudunk itt mutogatni, hogy hát mindent ők csesztek el.
Szerintem ilyen alapügyek, hogyha működnének, mint szolidaritás például. Vagy szintén szoktam ezt példaként mondani, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a faluban, tehát a falu bolondja, Julcsa, annak soha nem lett semmi baja, mert az bárhova bemehetett, és bármilyen helyzetből hazavitte valaki. Vagy hogyha valaki sokat ivott és elaludta az árokparton, akkor az nem fagyott meg, mert hazavitték. Bárki hazavitte. Tehát ezek az alapügyek, hogy ő ugyanolyan bajban van, mint én, vagy ő neki ugyanolyan nehéz, mint nekem, akkor talán kérdezzem meg, hogy kér egy kiló krumplit. De ezek ilyen persze naív példák, de a lényeg az ugyanez. Tehát, hogy nem az történik, hogy azért, mert... Tehát a magyar társadalom kiveszett a szolidaritás, miközben nem veszett ki a szolidaritás. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. Tehát a háború kitörésekor az, amit itt a magyar emberek csináltak, az egészen felemelő és csodálatos volt, és nem csak az, hogy befogadtak, ruhát gyűjtöttek, hanem hogy arra figyeltek, hogy a taxisiének ne szedjék le a szerencsétleneket, akik megpróbálnak elmenekülni a háború elől. Tehát, hogy ez ott van, ez megvan. Csak valahogy a kis közösségeinkben, a szomszédunkkal, azzal nem tudjuk ezt megcsinálni, illetve ami nagyon-nagyon nehéz, hogy nem tudunk egymással normálisan beszélni. Tehát azért, mert te más gondolsz, vagy azért, mert neked más színű a hajad, akkor te már kevesebb vagy, mint én. Tehát, hogy muszáj, olyan nagy bajban van, hogy mindig mindenkinek muszáj valakihez hasonlítani a magát, akitől ő több, vagy akitől ő erősebbnek érzi magát. Mert ugye nincs belül rend. Tehát, ha bennem rend van, akkor nekem nem az a fontos, hogy más mit mond.
Alapvetően amúgy ezt arra is rá tudjuk fordítani.
Iskola rendszer, még hadd válaszoljak erre. Igen. Tehát nem véletlen ez az egész dolog az oktatással, a tanárokkal. Nem véletlen ez a... hát ez a... Nem tudom, ez a hülyítés. Vagy nem véletlen az, hogy a bel... Tehát nincs a világon olyan ország, ahol az oktatás a belügyminisztériumhoz tartozik. Mert a tanár rosszul viselkedik, akkor le fogják majd lőni őket? Vagy hogy lesz? Mert ugye ott kezdődik, hogy gondolkozzál.
Csak erről vagyunk, ugye, bár leszoktatva a gondolkodásra, és amit említettél, vagy ami szituációt felvázoltál, hogy igen, amikor mondtad, hogy kiveszett a szolidaritás, akkor nekem is eszembe jutott, hogy ó, de mi történt, amikor egy éve kitört a háború. De lehet, hogy inkább arról van szó, hogy most már sokkal nagyobb triggering pont kell ahhoz, hogy az emberekbe beinduljon a szolidaritás, mert közben pedig a valós probléma az, hogy az utcán elmegyünk egymás mellett. Hogyha
nem tudom, én valahogy ennél azért jobbat gondolok magunkról. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogyha te szomszédodban elmentél bevásárolni az idősenyének a Covid alatt, vagy aki nem tudott kimozdulni, vagy aki beteg lett, annak beadtad, amit uh-huh. kért, vagy ha baj van, akkor segítesz. Tehát, hogy igazán ez nem tűnt el valahogy, ez ilyen társadalmi szinten tűnt el. Tehát, hogy mi nem mondjuk, tehát mi mindenkire azt mondjuk, aki rossz helyzetben van, hogy ő telt róla.
Ez itt tényleg ambivalens, mert közben ugye meg az emberekből épül fel a társadalom, szóval, hogyha mindenkiben benne van a jó, akkor ez hogy nem áll össze?
Nem tudom, hogy nem áll össze, mert nincs elvárva, hogy jól álljon össze. Tehát amikor azt hallja és azt látja mindenhol, hogy bizonyos emberek azok nem magyarok, akkor társadalmilag hogy tud összeállni az, hogy ő ugyanolyan, mint én, vagy én ugyanolyan vagyok, mint ő, vagy hogy nem az a fontos, hogy ki milyen Istenben hisz, hogy milyen szokásai vannak a hálószobában, hanem hogy ennél sokkal fontosabb dolog. Nézd, ma Magyarországon a teljesítmény nem számít. Uh-huh. Semmilyen módon nem számít a teljesítmény. Ez az átkosban volt így történelmi tanulmányaimat. Nagyon felszíneseket, de azért valamelyest a történelmi tanulmányaimat ismerve. Tehát ma az számít, hogy te milyen, hogy te hű vagy a kormányhoz, vagy nem vagy hű. Nyarod a kormány segét, vagy nem nyarod a kormány segét. Vagy mindenféle kérdés és mindenféle fenntartás nélkül elfogadod azt, amit a hivatalos propaganda nyom. Épp tegnap láttam valamit a neten, mert ugye nem tájékozódom a társadalmi, nem érdekelnek a társadalmi ügyek, hogy azt hiszem a Telexen látta, hogy nincs még egy olyan Európai Uniós ország, ami ennyire direktbe és hivatalosan és felvállalva nyomná mondjuk az orosz propagandát. De hát, hogy elhiszik az emberek. Nem tudom, mi neked, valahogy én nagyon pessimista vagyok, ugye minden ilyen helyzetben az szokott lenni, hogy egyszer csak el kell érni a falig, és akkor be kell verni a fejünket ahhoz, hogy utána egy kicsit valahogy máshogy gondolkozzunk.
Csak hogy lehet elérni a falig, hogyha mindenki passzívvá válik?
Hát a falig el lehet majd érni, tehát azok a csodálatos lépések, amiket itt minden nap történik, hogy mondjuk hoznak egy törvényt, amit előtte csak hirtelen az egyházak lenyúlnak különböző ingatlanokat.
Hát csak annyiszor gondoltuk azért az elmúlt években, hogy na most vagyunk ott a falnál.
Az nagyon érdekes, hogy ez így miért jó. Mert érted, én, te, és nem többféle szempontból, de például szavazás szempontjából tuti kisebbségben vagyunk. Tehát én mondhatom ezt a dumámat, én nagyjából 20 éve ugyanazt mondom, már én unom magamat, meg hülye is leszek, mert egyre kevesebben beszélünk, és akik megszólalnak, azok már nevetségesek, mert hiteltelenné válnak. De abszolút bohócok leszünk. De hogy...
De miért lennétek bohócok, bocsánat? Mert ugyanazt is.
Mert ugyanazt mondod, igen. És nem az...
Figyelj, hát akkor inkább a társadalom a bohócok,
nem változik. Nem, ilyen nincs, hogy mindenki hülye, mert szembe jön velem. Az nem úgy van.
Csak ezt aki mindenkit, azért most inkább a kormány neveli elég nagy pénzekkel. Pont amit mondtál, hogy...
Ne, álljunk meg. Ez az ország háromszor szavazott. Uh-huh. Háromszor kétharmadban szavazta meg ezt a hatalmat. Tehát lehet azt mondani, hogy átalakították a szavazókörzeteket. Lehet azt mondani, hogy nyomták a propagandát. Lehet azt mondani, hogy mindenhol ott voltak. De ez az ország háromszor szavazta meg ezt a hatalmat kétharmados felhatalmazással. Tehát én sokszor gondolkozom azon, hogy én nem látok valamit jól. Vagy én máshogy gondolom azt az országot, amiben én szeretnék élni, vagy én egy másik világban szeretnék élni. Vagy jönnek a kommentek, hogy húzzak el. Hogy én egy másik én máshogy képzelem a demokráciát. De ez az ország, ez 12 éve így képzeli a demokráciát. És ezért nem tudom, hogy lehet-e mutogatni, hogy ki ebben a hibás, hogy ki tehet erről. Mert szerintem nem lehet bűnbakot találni. Ezt együtt hoztuk össze. Összehoztuk az értelmiségi fellegzőségünkkel, összehoztuk azzal, hogy képtelenek voltunk bármilyen helyzetbe félretenni a saját hiúságunkat.
Mit értesz értelmiségi fellengzőség felett?
Hát picit azért, tehát érted, tehát, hogy mi, tehát a magyar értelmiség nagyon sokáig lefelé beszélt.
Sokáig, vagy most is?
Hát most már szegény nem tudja, hogy beszéljen, tehát most ezt nem tudom megmondani, hogy... De ez nem így van. Tehát itt mindannyian, tehát diplomától függetlenül mi mindannyian, és elnézést nagyon durván sorolatért, fogak számától függetlenül, mi ugyanazt jelentjük, mi ugyanúgy egy állampolgár vagyok, én, te, ő, bárki ebben az országban, és ugyanúgy mindannyiunkon múlik az, hogy merre megyünk. De én egy csomó dolgot nem ért, de miért? Úristen, hogy utálom ezt. Amit, hogy megint így politizálunk.
Már mindjárt próbálok kicsit lapozni.
Jó, oké. Hogy el is felejtettem.
Csak látod, épp ez a probléma, hogy itt vagyunk egy igazából LMBTQ koncentrált, vagy társadalom koncentrált podcastben, de hogyha Magyarországon a társadalomról akarunk beszélni, vagy akár színházról akarunk beszélni, akkor egyszerűen baromi jó, nehéz.
Nem,
az,
a Magyarországról bármiről akarsz beszélni, akkor baromi nehéz.
Igen.
De végül is ezzel nincsen probléma, mert ez a valóság.
Csak ez a valóság, akkor zavaró, meg terhes.
Hát a valóság mindig nagyon zavaró.
Volt olyan, amikor, hogyha mindig zavaró a valóság, akkor volt olyan, amikor kevésbé volt zavaró?
Ezt hogy érted?
Volt olyan korszak, amikor bizakodóbb lehetett lenni ebben az országban például? Bármilyen szempontból. Társadalmi, kulturális, színház.
Biztos volt. Nem emlékszem rá.
A nemzetis években például, amikor...
Mi a nemzetis években, amikor a naponta tárgyalták a magánéletemet a magyar parlamentben, az nem volt bizakodásra okot adó.
Jó, ezt értem, hogy személyesen nem volt, de közben, hogyha kulturálisan megnézzük, akkor... Mert ugye ezt itt, amikor beszéltünk arról, hogy miről fogunk beszélni, ott nekem pont eszembe jutott Péter Fibori, hogy ő például beszélt arról egy interjújában, hogy akkor azért úgy bizakodóbb tudottad lenni az ember, hogy ez meg az elindul az országban.
Nézd, az van, szerintem az a nagyon nagy változás mondjuk a kultúrpolitika terén, vagy a kulturális élet terén, hogy azt én teljes mértékben el tudom fogadni, az, hogy egyetértek-e vele, az végül is nem is releváns, de azt én el tudom fogadni, hogy egy... A hatalmon lévők kiemelten, vagy különösen, vagy külön odafigyelve azt támogatják, ami az ő szívükhöz, vagy ízlésükhöz, vagy világképükhöz közelebb van. Szerintem erre majdnem azt mondani, ez teljesen normális. A nemzetis időszak alatt, még a nehéz években is, a nagyon nehéz években, ez így történt. Tehát minket nem támogattak olyan kiemelten, és megpróbáltak egyre kevesebb pénzt adni, de adtak. És hagyjuk ezt az állami vállalatot, mert hogy ez egy kiemelt cucc, tehát azt igazán nem lehetett nem támogatni. De hogy mondjuk az én szakmámban, tehát hogy a színházban is, azok is kaptak annyi támogatást, vagy voltak olyan lehetőségek, pályázatok, ugye megvolt meg a TAU, ami lehetővé tette azt, hogy ezek működjenek. Nem kiemelten, nem különösen támogatva, nem teljesen kitömve pénzzel, de hogy normális körülmények között működjenek, illetve úgy, hogyha jól dolgoznak, akkor tudnak működni. Manapság az történik, és az a cél, hogy ami nem az, amit mi akarunk, az ne legyen. Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Mert nem az van, hogy kevesebbet kapsz, az van, hogy nem kapsz, sőt az is van, hogy mindent elkövetek, hogy lehetőleg meg is szűnjél.
Innentől kezdve viszont beszéltünk pozitívabban, hogy viszont egy óriási győzelem az, hogy, hogy mégis kitart ez a réteg valahol. Hol még hogyha. Ki? Hát az, hogy azért máig vannak darabok, vagy mi? Hogyha
most megnézzük. Most a Tünet együttes, a Szaborékáik, a Bodó Viktor már régen bezárta.
De közben láthattuk, hogy az Átfiummal mit csináltak.
De igen, de a Bodó Viktor elment, a Süsű nem itthon dolgozik, a Monrucon nem itthon dolgozik, kollégáim pakolnak, összehúznak el külföldre. Mi a pozitívum?
Hát, hogyha nagy, jó, nyilván most ez
jó, ez az Átrium pozitívum.
De például, ahogy láthattuk, hogy az Átriumért összefognak az emberek, vagy akár az, hogy te például nem pakolsz össze, te itt vagy Magyarországon, és például
hát
itt van egy megtisztő.
Hova pakoljak vagy, 55 évesen? Nem tudok hova pakolni 55 évesen, nincs bennem ennyi bátorság. Egy, kettő. Az én szakmámban mi a francokat, majdnem csúnyában mondom. Mit kezdek külföldön? Érted, amikor külföldön dolgozol, talán mondjuk a Viktornak sikerült, a Bodónak egyedül, hogy valahogy így be, tehát, hogy otthon van. De egyébként ez kulturális érdekesség maradt. Nem vagy begyökerezve abba a történelembe, abba az érzetbe, abba a kultúrába, át kettő, ami belőlem érdekes a világban, vagy ami az én gondolkodásomban érdekes. Az, hogy én magyar vagyok. Az, hogy én ebben a közegben nőttem föl, itt dolgoztam, végigéltem mindazt, amiről beszéltünk, és most is megpróbálok működni. Az, hogy én tudok működni, az egy nagyon speciális dolog. Az az én popularitásom. Tehát, ha én nem lennék ennyire ismert, hagyjuk a populárist, mert ugye vagy így, vagy ismert, vagy úgy. De én nem lennék ennyire ismert, akkor én már nem lennék. Mert hogy engem ez az egyetlen dolog tart felszínen most már hosszú évek óta, hogy az emberek kíváncsiak arra, amit csinálok.
De okkal kíváncsiak.
Persze, zseniális vagy, én még a legjobb világos, de hogy nem erről beszélek. Hogy ez nem erről beszélek. Tehát, hogy ez nem lenne, vagy mondjuk én nem téveztem volna, és nem ismert volna meg az ország, akkor én nem tudom, hol lennék. És nem tudom, hogy mit csinálnék.
De akkor nem lehet, hogyha távolabb nézünk, nem csak a színházat nézzük például, vagy nem csak szigorúan a kulturális életet nézünk, akkor tényleg nem lehet semmilyen győzelmet? Vagy...
Figyelj, az, hogy nem hallunk ilyen, és még van magyar kultúra, a nem hivatalos magyar kultúra, a Petőfi filmek és egyebek. Az olyan, mint a magyar egészségügy. Hogy még vannak orvosok, csak akik ilyen. Még nem mentek el. Akik úgy érzik belülről, hogy nekik gyógyítaniuk kell, vagy nővérek, cseszki. Hát, érted? Tehát a magyar egészségügy, amit mondjuk itt csinált a Covid alatt, tehát tényleg az ember szeméből kicsullan a könyv. És hát nem hallom, hogy őket ünnepelnék. Hát ez a kényszer. Meg az, hogy egyre méltatlanabb, meg egyre abszurdabb körülmények között kell dolgozni. És én erről egyébként még kussoljak és hallgassak. Tehát én kiemelten, én megélek a szakmámból persze, például.
Azért furcsa most ez a fajta negativitás, amit amúgy tök értek, mert...
Ez nem negativitás, ez realizmus.
Realizmus. De közben pedig ma már mondtál egy győzelmet, amit viszont lehet győzelemnek tekinteni, mert te magad hoztad elő például az ukrán helyzetet, hogy a társadalom milyen nagy erővel kezdett el segíteni, vagy legalábbis a társadalomnak egy része.
Igen, és...
Hát, hogy az győzelem azért, hogy ez még nem, van bennünk
látod, emberség. Látod, te is ezért győzelem, meg harc, meg
Nem azért, csak nagyon próbálok pozitív lenni.
És azért mondod a győzelmet.
Lehet rossz szó használat, de...
Nagyon. Ezt használja a mi főnökünk most már évtizedek óta. Győzünk, harcolunk, frontot nyitunk, mi védjük meg. Tényleg röhely. Nem, az annyiban jó dolog, hogy nem veszed ki. Tehát, hogy ez van. Tehát, hogy nagyjából, mint a tényleg tök falvédő dumákat mondok. De tényleg, tehát az ember az alapvetően az jó. Tehát azt csak el lehet rontani. Uh-huh. És hogyha nagyon profi gépezettel dolgoznak, akkor sikerül elrontani.
Szóval igazából talán a legszomorúbb dolog az, hogy most már a legalapvetőbb dolognak kell örülni. Nem győzelemnek, csak örülni valaminek.
Igen. Ha valami... valamilyen klasszikus értelemben véve emberien működik. Annak örülni kell, igen.
Kicsit beszéljünk még a színházról olyan szinten, hogy ugye mondtad, hogy bár próbálod magadtól kicsit távolabb tartani a közügyeket, de közben pedig azért itt van meg annyi darab, amiben ezek a közügyek előjönnek.
Bocs, de a színház, én régi iskolában nőttem föl, én azt gondolom, hogy a színház az az alapvető dolga, hogy a valóságról beszéljen. Tehát attól, hogy én emberileg megpróbálok aránylag, hogy mondjam, elvonulva élni, vagy megpróbálom magamat védeni, vagy ahogy öregszem, megpróbálok a jó dolgokra koncentrálni, vagy úgy élni, hogy amennyire lehet jó dolgok történni, vagy az örömre koncentrálni, vagy legalábbis keresni, attól én a szakmámban én azt gondolom, hogy végzem a dolgomat, hogy a világról beszéljek, vagy arról beszéljek, amiben élek, vagy ami foglalkoztat. Azért, tehát ez nem ellentmondás.
Persze, nem is gondoltam annak, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy benned ilyenkor megfogalmazódik-e bármilyen cél, hogyha valamilyen nagyon aktuális téma, nagyon agresszíven, vagy nem is agresszíven, hanem nagyon egyértelműen ott van a színpadon. Mert például, amikor mi néztük a Mephisztót a párommal, akkor nyilván tudtuk, hogy azok a dolgok, amik megjelennek a színpadon, azok hogyan vannak benne az életünkben, és ezekről mi beszélünk is minden nap, fel is csesszük az agyunkat ezeken minden nap, stb. De és említetted egy másik interjútban, hogy kell ez az arconcsapás, amit ilyenkor a színházad, de miért kell? Hiszen alapvetően tudjuk, hogy ez ott van, utána mit kezdjünk mi ezzel?
Hát én azt gondolom, hogyha tehát én soha nem gondolom azt, hogy nem tudni, de az előadás nem az egyszerűdik, hogy megoldást adjon, én nem tudom a megoldást. Ha tudnám a megoldást, akkor nem színházrendező lennék. És iszonyúan nem ülnék itt veled össze-vissza beszélni. Hanem a színháznak az a dolga, hogy felmutasson. És a színháznak az a dolga, hogy végletesen mutasson fel. Nem így mondom, hogy végletesen, hanem hogy felfokozva, nagyítva. Mert hogy a művészet, vagy a színház, az nem a valóság. Az a valóságnak egy sűrítése, az a valóság egy részének a kiragadása és felnagyítása, abban bízva, hogy az a probléma, ami meg van mutatva, vagy az az érzet, vagy az a fájdalom, vagy az a közállapot, az nagyítva arra kényszeríti az embereket, készteti az embereket, hogy arról beszéljenek. És hogyha esetleg beszélnek róla, akkor ugye talán elgondolkoznak rajta, és talán változik valami. Egy előadás nem tud megoldást adni. Egy előadás, én amúgy is azt gondolom, hogy az előadásnak, hogy mondjam, tehát én nem hiszek most már egyre kevésbé a rejtvényfejtő színházban. Ugye ezt szokták felém kritikaként fogalmazni, nagyon pacekba fogalmazok, vagy nagyon direkten fogalmazok. De én abban bízom, hogy így jut el, és közben most, hogy megint nagyon pozitív legyek, közben igazándiból az egésznek semmi értelme nincsen. Mert aki eljön, megnézi az én előadásomat, az körülbelül azt gondolja a világról, amit én.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy...
Tehát azok nagyon ritkán jönnek. De jönnek egyébként, mert hogy egyáltalán nem egy ilyen heterogén balliberális közönség van mondjuk az Átriumban, tehát hogy nagyon teljes közönség van. Hogy velük mi történik, ha csak elkezdenek beszélgetni róla, akkor már megéri. Mert igazán más nem tudsz csinálni. Forradalmat nem tudok kirobbantani. Nem is lenne jó.
Miért nem lenne jó?
Hát mert annyi agresszió van most az emberekben. Hiszem, hogy leülnének egymással a felek beszélgetni.
Amikor elmondtad, hogy egyszer csak elérünk a falig, az nem az lenne, hogy akkor forradalom, lenne a forradalom?
Nem, agresszió. Én azt úgy értettem. Agressziónak gondolom.
Így is elég agresszív már a társadalmunk, mármint mentálisan
ezért,
agresszív.
Igen, és ezért gondolom azt, hogy elmegyünk a falig, akkor igen, és össze fogjuk verni egymást.
A másik, ami bennem nagyon megragadott, és amiről nagyon szeretnék veled beszélni, az, hogy tök jó, hogy már beszéltünk arról, hogy az ember eredendően jó, ez szerintem egy nagyon jó mondat volt, és ugyancsak egy korábbi interjútban beszéltél arról, hogy a hazaszeretet, mint hogyan tud megjelenni a színházban, a darabokban, stb. Hogy közben ez a hazaszeretet azért, és akkor most én is nagyon pozitívan tartom a beszélgetést, de hogy ez a hazaszeretet hogyan tud működni ma szerinted Magyarországon? Mert közben én pedig azt veszem észre, hogy, és most muszáj lesz egy picit politikára kinyúlni, hogy azért a baloldaltól elvették ezt a hazaszeretetet.
A hazaszeretet az olyan, mint a hited. Tehát a vallásodat nem a...
Nyilván nem úgy vették
el. Nem a köznek vagy hívő ember. Nem azért vagy hívő ember, hogy mindenki lássa rajtad, és bizonygasd. Én arról azt gondolom, hogy aki megtalálta, az a legbensőbb, legszemérmesebb, legfontosabb belső magja, hogy egy hívő ember. Én ugyanezt gondolom a hazaszeretetről. A hazaszeretet az nem arról szól, hogy a többiek lássák. Érted? Tehát ez a legbelsőbb dolgom az, hogy nekem mit, tehát hogy én hogyan szeretem a hazámat. Annál jobban nem szereted a hazádat, mint hogy itt maradsz. Tehát ennél nagyobb hazaszeretetre bizonyítékot nem tudok mondani, mint hogy itt próbálsz meg működni, vagy itt próbálsz meg tenni a közért, vagy értelmiségként létezni, vagy értelmiségként gondolkozni. Tehát szerintem ez úgy, ahogy van, mint minden ilyen fogalom, ami fel lesz használva, ez nem így van. Szóval azt szoktam példaként mondani, nem az a jó anya, meg az agynak, az a jó apa, aki mindent hagy a gyereknek. Tehát ha a gyerek benyúl a konnektorba, elmagyarázod neki, hogy ne nyúljál bele, mert meghalsz. A jobb oldal vagy a hatalmon lévők olyan hazaszeretetet kívánnak tőlünk, hogy nem csak, hogy benyúlunk a konnektorba, hanem a másik ujjunkkal is benyúlunk a konnektorba. Tehát, hogy semmiféle kontroll, szabály, kérdés, gondolkodás ne legyen. Ez nem a hazaszeretet, ez a hatalomnak a segnyalása. Amit ma hazaszeretetként próbálnak apostrofálni.
Pont erről akartam beszélni, hogy nem az, hogy elveszik a hazaszeretetet, mert tőlem se tudnák elvenni a hazaszeretetemet. Hogyha elvennék a hazaszeretetemet, akkor aktivistaként megszűnnék létezni, mert egy aktivista nem tud aktivista lenni hazaszeretet nélkül. Pont ez, amit te mondtál, hogy elkorcsosult ez a fogalom. Mármint ma Magyarországon a hivatalos hazaszeretet nagyjából az, hogy egy nagy Magyarország matricát ráteszek a kocsim hátuljára.
Nem, ma a hivatalos hazaszeretet az, hogy semmilyen módon semmiféle kérdésed nincs a saját hazáddal kapcsolatban. Sem a múltjával, sem a jelenével, sem a működésével, sem a jövőjével. Hanem mint egy tulok, mindenre bólogatsz. Ez a hazaszeretet ma a hivatalos kormány szerint. És ezért, mivel minden pénz, paripa, posztó, fegyver az ő kezünkben van, ezért aztán ki is használják ezt. Mert, még egyszer hangsúlyozom, nagyon okos ember irányítja ezt az országot. Nagyon-nagyon-nagyon okos ember. Azon szoktam gondolkozni, mert én ezt egy nagyon jó helynek tartom, ezt az országot. Mindenki, akinek így külföldi barátai ide jönnek, az pontosan tudja, miről beszélek. Hogy olyan sokszor eszembe jut, hogy milyen életünk lehetne itt, hogyha valakinek, aki ilyen képességekkel rendelkezik, annak nem az lett volna a legfontosabb dolga, hogy minél hamarabb hatalmat szerezzen. Mert semmi másért szerintem nem történt a nagy váltás. És ez is olyan csodálatos, hogy minden el van felejtve. Tehát, hogy tényleg az, ami 15-20-30 éve történt, vagy ki mit mondott, az nem számít. De hát érted, nem számít, hogy mit szavaz meg Brüsszelbe, és másnap milyen óriás plakátok kerülnek az utcára.
Persze.
Ami totálisan ellent mond egymásnak.
Hát de megtehetik nyilván, mert már teljesen híre van víva a nép. De...
És a nép el is hiszi. Vagy aki nem hiszi el, az meghallgat. Mert fél. Vagy azt kérdezheted, hogy miért gondolom azt, hogy bohócok vagyunk, mert hogy Az én szakmámban is egyre inkább jellemző az, hogy ne ugráljál, próbáljál meg a lehetőségek között működni. Mert ez úgyis így van, tehát nem kell ugrálni.
Amikor előbb a hazaszeretetről beszéltél, akkor nekem eszembe jutott egy kérdés, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan kérdeznek meg tőlem, hogyha például én előveszem bármilyen baráti társaságban, vagy bármilyen környezetben a hazaszeretetet, és elmondom, hogy például szerintem aktivistának lenni csak hazaszeretettel lehet, hogy és nagyon sokszor zavarba is jövök ettől a kérdésről, hogy de hát mit lehet szeretni ebben az országban?
Én azt gondolom, hogy amikor megkérdezik tőled, hogy mit szeret a szerelmedben, vagy mit szeret az anyádban, arra nem tudsz válaszolni. Az feltöltött. Az meghatároz téged. Az a közeped. Ez pont ilyen. Ami én vagyok, ami belőlem érdekes, vagy ami belőlem talán különleges, vagy amitől én sikeres tudtam lenni, vagy ahogy én gondolkozom, vagy ahogy én érzek, az mindez az ország. A szűkebb, tágabb, nagyobb környezetem. Tehát ami én vagyok, az ez az ország. Uh-huh. Tehát ilyet, hogy mit szeret, mi az, az mit? Szerintem erre nincs válasz. Szerintem erre nincs válasz, mert ez van. Mert ez az ember megéli. Mert meghatároz egy nagyon fontos részed az, hogy milyen kultúrában nőttél ki.
Létszükséglet.
Hát sajnos, igen.
Könnyebb lenne nélküle? Vagy szabadabb lenne az ember enélkül a hazaszeretet nélkül?
Szerintem igen. Én biztosan. De ez nagyon erősen összefügg a munkámmal. Tehát, hogy én nem tudok csak ezekkel a gyökerekkel gondolkozni mindenre. Vagy én nem tudok csak ebből a kulturális közegből kinőve gondolkozni mindenről. Tehát ilyen szempontból nem vagyok egy kozmopolita, miközben kozmopolitának tartom magamat.
Van még egy nehezebb záró kérdésem, ami mindig nehéz egy picit, de most talán még nehezebb lesz, mert hát elég sok negatív dolog hangzott el, ami nyilván teljesen reális volt. De magának a podcastnek az a címe, hogy vedd vissza a hangod. És meg szoktuk mindenkitől kérdezni, hogy ő maga hogyan próbálja visszavenni a hangját a jelenlegi körülmények között. Másrészt pedig, hogy mit üzen másoknak, mert ezt a podcastet nyilván nagyon sok LMBTQ ember hallgatja, akik a propagandatörvény, a családtörvény, a 33-as törvény miatt végképp nagyon szarul érzik magukat ebben az országban, és próbálunk nekik valami pozitív üzenetet átadni, hogy ők hogyan tudják visszavenni a hangjukat. Hogyha ezt a szlogent körbejárjuk, akkor te hogyan tudod körbejárni ezt a szlogent?
Hát én már nagyon visszavettem a nem szeretem például azt se, hogy azt mondom, nagyon sok LMBTQ ember fogja hallgatni. Nagyon sok ember fogja hallgatni. Tehát én se szeretem, amikor te ezt mondod. Mert nem ettől vagy aktivista.
Megértem.
És nem ettől vagy hatékony aktivista. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy valahogy az ember elfogadja magát. Menjünk tovább, és akkor legyünk pozitívak, hogy az ember szeresse magát. Az ember, amikor szereti magát, az nem azt jelenti, hogy feltétel nélkül szeretés. Nem azt jelenti, hogy nincs tisztában a negatív dolgaival. De azzal tisztában van, hogy az is ő. És ugyanígy tisztában van azzal, ami nem tud változtatni, és ami ő. És ha azt ő nem úgy fogja megélni, hogy ez egy probléma. Vagy nem úgy fogja megélni, hogy neki ezért mennyivel nehezebb az élete. Vagy hogy ezért mennyire büntetve van sorstól, Istentől, anyutól, aputól, bárkitől. Hanem elfogadja, hogy ez a csomag része. Nekem az a tapasztalatom, hogy akkor mindenki más is sokkal könnyebben elfogadja. Tehát ha neki természetes az, ami ő, akkor mindenkinek természetes lesz. Mert nagyon furcsa, én nem tartom a magyar társadalmat homofóbnak. Tehát, hogy nem, az embereket nem tartom homofóbnak. A magyar társadalom homofóbiája az pont olyan, mint bármely más társadalom homofóbiája, illetve, hogyha nem lenne gerjesztve, akkor már messze nem itt tartanánk. De ha mondjuk belegondolsz abba, hogy az elmúlt 20 évben hova jutottunk ez ügyben. Szerintem, szóval, hogy azért mondtam ezt egyszer, hogy nem értem, hogy miért foglalkoznak ezzel mások. Miközben ez az én dolgom, de hagyjuk is ezt, mert nem akartam erről beszélni, de én ezt tartom a legfontosabbnak. Ez meló nekem is, meló a családomnak is, és szerintem úgy is meló, hogy például szerintem az is mindig el van felejtve, hogy én szerintem nem úgy kell elfogadtatni magamat, hogy kikérem magamnak, hogyha nem fogadnak el rögtön, és mindenki. Uh-huh. Tehát, ha te nem, tehát érted, rájössz arra, hogy nem a lányokat szereted, hanem a fiúkat szereted, és ez mondjuk vagy annyira jó fejűbe, vagy van olyan jó fejű családot, hogy ezt el lehet mondani. Akkor nagyon sok barátommal beszélgettem erről, vagy vitatkoztam, mindenki föl volt háborodva, hogy az anyukája kiborult. Nem, az anyukájának meg az a joga, hogy kiboruljon. És ha te nem érted azt meg, hogy neki ez idő, gyász, munka,
igen,
feldolgozás, és ezzel ugyanígy van minden. De ha te ezzel, tehát ezzel te békében vagy, bármilyennel, hagyjuk ezt a melegséget, tehát ha te minden ilyennel békében vagy, és megérted a másikat, hogy annak időre van szüksége, mert neki is fura, vagy meglepő, fáj, de te jól vagy ezzel, akkor ő jól lesz ezzel. És egy idő után ez nem lesz kérdés. Tehát, hogy szerintem mindenkinek előbb magával van dolga. És ha a magaddal lévő dolgot úgy, ahogy megoldani nem lehet, de hogyha szembenézel azzal, hogy ki vagy, mint hogyha szembenéznénk azzal, hogy kik vagyunk, mint hogyha szembenéznénk azzal, hogy milyen világban élünk, vagy ha szembenéznénk azzal, hogy tehát mit csinálunk, akkor nem itt tartana ez a társadalom.
Bár a Vedd Vissza Hangot podcast ingyenes, de ha támogatnátok a munkánkat, akkor a weboldalukon megtehetitek. Irány a budapestpride.hu/támogatás oldal. Jelentkezzetek önkéntesnek a közösségi fesztiválra és felvonulásra, ezt a weboldalon a Legyél az önkéntesünk menüpont alatt tehetitek meg.